Kedves gyülekezet, az a téma, amiről nekem ma beszélnem kell, bocsánatkérés kitől, akik ellen vétkezhetünk, környezetünk, más emberek, mi magunk, vagy Isten és Isten. Az az ige, ami témaként vagy gondolatébresztőként itt állt a témában, nagyon sok fejtörést okozott nekem, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon, aki összeállította a programot, miért ezt az igét gondolta ehhez a témához. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy bizonyára Isten azt akarja eszembe juttatni, hogy mennyi csinkevést tettem én itt Nyíregyházán, ahol erről nekem szólnom kell. Eszembe jutott egy-két csendes nap, ahol az ifjú társaimmal zsíros kenyeret és lekváros kenyeret szúrtunk egy kedves öreg néninek a pottyára, mert az a néni valamiért irritált bennünket, mai napig szégyellem ezt, és mindig előködik a felejtés, vagy nem felejtés homályából az ő arca. Egy picit biztos érdekes arca, mindegyőse volt, hogy a ruházatában volt valami, és arra kellett ennek kapcsán gondolnom, hogy bizonyára megint az kerül előtérbe, hogy a fiatalok már megint tettek valami rosszat, és erről kellene nekem beszélni. Aztán eszembe jutott sok olyan dolog, ami ma már szégyellek ifjúként, sok olyan dolgot tettem, amit nyilván drága szüleim nem nagy örömmel néztek, és nem gondolták volna, talán csak legrejtettebb álmaikban, hogy majd egyszer én megváltozom azokból, és hát gondoltam megint, hogy hát biztos ezt akarja velem észrevetetni, vagy emlékembe vésni az örökké való. Aztán rájöttem, hogy mégis erről az igéről fogok beszélni, mert lehet ezt egy picit másként is értelmezni, mint ahogy első látásra, vagy első olvasásra hangzik. Ez a 25. Zsoltárnak a 7. versszaga ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről, ne emlékezzél meg. Kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltadért, Uram. Ma már elhangzott egy filmnek az ismertetése, hagyd tegyem meg én is ezt. Van egy nagyon érdekes film, aminek az a címe, hogy az ördög ügyvédje, és ne riadjanak meg, nem az ördögről szeretnék ma hosszasan, bár átütt értelemben igen, szóval nem őt szeretném ilyen magaslatokba emelni, de mégis ez a film nagyon elgondolkodtató és a témánkban illik. Arra szól ez a film, hogy van egy sikeres ügyvéd, ma már hallottunk egy sikeres ügyvédről, de ez egy más aspektusból vizsgálja ezt az életutat, aki minden perét megnyeri, és nagy hírnévre tesz szert, majd egy sikeres vállalat, vállalkozás megkínálja őt egy hatalmas összeggel, és hát ő nem tud ellenállni ennek a csábításának, mármint az összeg nagysága miatti csábításnak. És megalálja ez a vállalat őt. Innentől kezdve semmi más nem kezdi érdekelni, csak a hatalom és az a siker, az a csillogás, ami ehhez a vállalathoz való tartozásból adódik neki, vagy ami e vállalathoz való tartozás miatt rávetül. És hát a vállalat igazgatója, aki a fő gonosz ebben a filmben, azt mondja neki, az a szabadság, fiacskám, ha sohasem kell bocsánatot kérni. Kitől kell bocsánatot kérni? Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy senkitől. És lehet, hogy ennek az ördögi figurának van valami igazsága, mert valóban az a szabadság, ha nem kell bocsánatot kérni, csak vajon van-e ilyen állapot? Vajon van-e olyan helyzet, van-e olyan élet, amely mentes a bocsánat kéréstől, és én azt gondolom, ma már hallottunk erről szolgálatot, hogy az emberi méltóságnak a fokmérője, vagy az az emberi méltóság, hogyha az ember tud bocsánatot kérni, megbocsátani, és ezzel a kérdéssel becsülettel foglalkozni, azaz nem az a szabadság, ha az embernek nem kell bocsánatot kérni. Kitől kell bocsánatot kérni? Nagyon gazdag az a téma, amit előttem áll, mert hisz lefedi az egész életünket és azokat a kapcsolati rendszerünket, amelyekben mi élünk. A család. Hiszen itt úgy fogalmaz a program összeállítója, hogy a környezetünk. Hadd beszéljünk egy kicsit a családról. Mennyi bűnt követünk el házastársunk, férjünk, feleségünk ellen, vagy gyerekként szüleink ellen, vagy szülőként gyermekeink ellen. Hadd meséljek el két kis apró történetet a mi életünkből. Egyszer nem volt otthon a feleségem, és én vállaltam a főzésnek a szolgálatát otthon, és valami sugallattól indítatva arra kellett gondolnom, hogy most fogom a gyermekeimmel megszerettetni a spenótot. És ugye is mindannyian voltunk gyermekek, és nagyon sokan vagyunk, akiknek vannak is gyermekei, valamiért nem szerették az én gyermekeim a spenótot. Biztos tetszettek már ismerni olyan gyerekeket, akik nem nagyon rajonglanak a spenótért, de hát én azt gondoltam, hogy most van itt az ideje, hogy megtanulják a kölytök, hogy a spenótot meg kell enni, nem enni. Mindent fognak profitálni ebből a későbbiek során, és majd amikor felnőttek lesznek, és és akkor milyen jó, hogy lejelentem velük azt az örvényzét, ahogy ők mondták, mert amikor megjött az édesanyjuk, akkor ijedten és riadtan rohantak hozzá, hogy anyu képzeld el, akkor azt a zöld ízét főzte. Az jutott eszembe, hogy meg ilyen zöld ízék van, ami kapcsolati rendszerűen, amikor le akarunk nyeletni valakivel zöld ízét, miért? Csak nincs rá igazából magyarázat, csak azért, mert én azt gondoltam, vagy én úgy látom, és akkor a másiknak kutya kötelessége a zöld ízét lenyelni, mert majd biztos fog belőle profitálni, sohasem profitál belőle, mert lehet, hogy lehet volna ülni és elbeszélgetni arról, hogy ez milyen kedves növény és mennyire finom, és lehet, hogy akkor se ették volna meg, de az én világon semmi baj nem történt volna. Vagy eszembe jut egy másik ilyen történet az én életemből, akkor tértem meg, és nagyon sok iskolás gyerekkel foglalkoztam, és arra mentem egyszer haza, hogy az egyik gyermekem éppen a maga biblia óráját tartja, vett egy hajzselét, és összegyűjtötte az osztálytársait, és éppen mutatta nekik, hogy milyen jól lehet azt kenni a hajra. Mai napig nem tudom, hogy mi zavart ebben. De oda rontottam és elvettem tőle nem az zöld ízét, hanem a hajízét, hajzselét, és mondtam, hogy fiam, hát ezt hogy képzeled? És lehet, hogy éppen az zavart benne, hogy én akkor kezdtem foglalkozni a gyerekekkel, mi történt valójában. Mai napig előttem van a gyerek csodálkozó szeme, hogy mi az én bajom? Hát mit csinált ő, ami engem is felháborított? Mit csinált ő? Semmit. Csak kent a hajába egy kis zselét, jobban állt a frizurája, az ott élő gyerekek pedig csodálkozva nézték, hogy mi az a vízi, ami most nem a gyomrába, hanem a hajára kerül. Semmi nem történt. Csak biztos jobban tetszett volna nekem, ha Krisztus keni a hajára, vagy gyömöszöli a többiek hajára, vagy nyakába, vagy gyomrába. Mert mennyivel jobb lett volna, ha azt látom, hogy az én gyermekem ebben is követni akarja az ő édesapját. Örökös viták, férj és feleség között, az Úr nagyobb dicsőségére, ki a nagyobb hívő, ki látja jobban, hogy kell ezt csinálni, vagy amaz csinálni. Állandó veszekedések, most a szakirodalom foglalkozik a családon belüli erőszakról, amelyről beszélni kell, és mennyi megnyomorított élet van egy-egy családban, még olyan családban is, ahol pedig mindennapos a Biblia, vagy Krisztus neve, hogy meséljek el egy történetet, egy komoly hívő családban történt ez meg, bár nekem kétségei vannak afelől, hogy ez így van, de hát így ismerem a történetet, ahol a kisfiú nagyon szeretett segíteni az édesanyjának, kötényt kötött maga elé és főzögetett. És hát öntudatos édesapát nagyon zavarta, hogy a fiú nem valami fiús foglalatosságban gyönyörködik, hanem ő kötényt kötött maga elé, és ebből ő arra következtetésre jutott, hogy biztos ez a gyerek szexuálisan más irányultságú. Ezzel gyötörte ezt a szerencsétlen gyereket, aki persze felnőttként másról keresett apamodellt, és majd a hasonló neműek között kereste a kapcsolatait. Olyan gyakran dobunk rá követ azokra, akik másként gondolkoznak, de nem tudjuk, hogy mi az előzmény. Krisztus nagyobb dicsőségéért, vagy Krisztus nagyobb hatalmáért annyi követ elengedünk, pedig hallhattuk ma, az dobja rá az első követ, aki nem vétkes, aki nem bűnös. Vajon ki az, akivel bocsánatot, vagy bocsánat kérdés területén tárgyalnunk kell? Van egy nagyon érdekes pedagógusa a magyar pedagógus társadalomnak, a 18. század vége felé éltő Brunswick Teréznek hívták. Ő az első azok közül, akik megalapították az óvodát, a kisded óvót, nem csak Magyarországon, hanem az akkori osztrák-magyar monarchiában is. Az édesapja sírjánál fogadta meg, hogy egyedül valami nem fog férhez menni, az egész életét a pedagógiának és a gyerekeknek fogja áldozni. Egy nagyon érdekes és a felső 10 000 közé tartozó családról van szó, Beethovennel is kapcsolatot tartott egyébként a család, és Svájcban ismerkedik meg Pestalozzival, a híres pedagógussal, és ennek hatására hozza létre itt Magyarországon a gyerekeket védő intézeteket, majd pedig az egész életét arra áldozza, hogy a gyerekeknek valamiféle tudományuk legyen, főleg a lány gyermekeknek, mert hisz abban az időszakban nem nagyon tanították a lányokat, és cselédlányoknak különféle iskolákat hoz létre. Ő az, aki egy nagyon érdekes dolgot mond, így szól ez, az ember sohasem olyan szép, mint amikor bocsánatot kér, és amikor megbocsát, ezek az élet legszebb pillanatai. Bocsánatot kérni és megbocsátani, vajon ezekben a szituációkban, ezekben a helyzetekben Krisztus arca villan föl az ember arcán, hogy visszatükröződik az ő fénye. Jelen lesz hirtelen kapcsolati rendszerünkben, családunkban, férjünk, feleségünk, gyermekeinkkel való viszonyunkban a Krisztus. Kitől is kell bocsánatot kérni, kitől lehet bocsánatot kérni? Hát a környezetünkhöz, mivel hívő emberek vagyunk, vagy gyülekezetbe járó emberünk, szervesen hozzá kapcsolódik a gyülekezet. Vannak olyanok, akik nem veszik komolyan a lelki otthon kérdését, hanem házról házra járnak, és mindenhol megpróbálják megtalálni azt, ami az ő számukra fontos, a profán összefüggésekben hedonistáknak nevezzük azokat, akik mindenből kiszipolyozzák, kiszívják azt, ami nekik jó, hát lelki hedonisták, akik csak annak élnek, amiből ők tudnak profitálni, de nem érzik szükségességét annak, hogy lelki otthonuknak szerves részeivé váljanak, vagy ahogy az előbb mondtam, nem érzik szükségességét annak, hogy családjukban rend legyen, békesség és szeretet Krisztus foglaljon. Nem olyan régen voltam egy temetésen, és nem nekem kellett szolgálni, hanem a tömegbe elvegyülve voltam jelen, és ilyenkor mindig figyelni szoktam az embereket, mindig érdekel a bizonyos élethelyzetek megélése egy csoportban. Hát itt is óhatatlanul hallgatnom kellett azt, ami a temetés közben egymás között megbeszéltek. Hogy a gyászoló lányának a mostani élettársa az hogyan vált el, és hogyan hagyta ott a családját, és mennyire ez és az és amaz és folyik, közben egy másik igehirdetés, amely arról szólt, hogy akik éppen sajnálni akartunk, vagy akik éppen támogatni akartunk volna gyászában, arról mennyi mindent el lehet mondani. Vagy elmegyünk a gyülekezetbe, a templomba, és észrevesszük, hogy milyen elegánsan van öltözve valaki. Hol is vehette a ruháját? Vajon honnan van ennyi pénz erre, hogy ő ezt a ruhát megvehesse? Bezzeg múltkor ott állt segélyért, vagy bezzeg múltkor azon sírt a gyülekezetben, hogy mennyire nincs pénze, és bezzeg erre van pénze. Vagy mikor is volt az esküvő, mert jön a gyermek. Számoljuk csak ki, hogy is van ez. Hogy lehetséges, hogy már ilyen hamar itt van, és közben Biblia van a kezünkben, Krisztusról beszélünk, a közvetlen közelünkben, embertársainkkal kapcsolatban vannak bizonyos elvárásaink, vagy kötelességeink. Szeretnék a korintusi levélből felolvasni valamit, mert ide kívánkozik a korintusi első levél 6. részéből a 9. verszakot szeretném elolvasni, ahogy nem tudjátok ki, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát. Ne tévegyetek se paráznák, se bálványimádunk, se házasságtörők, se fuják, se férfiszekkősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Mindig érdekes volt számomra ez az ige. Mert egy csomó olyan dolog van ebben, vagy jellemző, ami nem jellemez bennünket, de vannak olyanok, amelyek ebbe az érdekes felsorolásba vannak említve, igazságtalanok. Hát ezzel hogyan is állunk? Vagy szidalmazók? Hogy is állunk ezzel? Hát nem örökölhetjük az Isten országát, nem kell ezt olyan komolyan venni. Hiszen csak egy jó plegyka, egy jó kis gondolat, és olyan édes a beszélgetés, és a másik ember becsülete, és annak a becsülete, akiről ez elhangzott, nem vettem én el tőle semmit, nem loptam el, nem ütöttem meg, Csak a hátam mögött mondtam valamit. Ilyenek voltatok, de megmosattatok, mondja tovább Pál apostol. Ilyen pici dolgok, és már is eszünkbe juthat, hogy van tennivalók. Ilyen pici-picinek tűnő, kedves kis semmiségek, és már is kénytelenek vagyunk foglalkozni vele. Szeretnék említeni még egy igét, ami engem nagyon letaglózott, amikor először foglalkoztam vele, az előttem szóló egy picit érintette, de én máshonnan szeretném ezt elolvasni. Mózes harmadik könyvében található ez, ahol is azt mondja Mózes az Úr inspirálására, hogy ne viseld a te fele barátod bűnének terhét. Hogy van ez? Nem én vagyok a vétkes. Nem csináltam semmit. Hallottuk az előtt, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel legalább egyszer. De én viselem a fele barát bűnének a terhét, mert nem tudom elengedni, mert olyan mélyen érintett, hogy az én gondolataimat nem a szeretet, a megbocsátás fogja elfoglalni, hanem az én gyűlölet. Be kell ismernünk, hogy én beismerem, hogy sokszor elfog a gyűlölet. Elég békés természetű ember vagyok egyébként, sokszor már azt tudom, hogy mindeztem össze valakire, mert inkább előfordul, és inkább, hogy hallott, megyek, és rendben, mert nem szeretek haragudni, tényleg nem igazán foglalkoztatnak ezek a dolgok, de emlékszem egy-két olyan esetre, amikor igazságtalanságért, hogy ezt milyen nehezen tudtam, vagy nem tudtam elengedni. Akkor értettem meg, mi is ez, hogy a másik ember bűnének a terhét kitelem, nem bírom elengedni, rágja a lelkemet, elveszi a békességemet. Milyen jó volna ezeket a terheket gyülekezeti szinten is, családban, emberi kapcsolataimban elengedni, főleg akkor, ha nem igaz a vád, nem igaz az, ami bennünket érintett. Van egy nagyon szép szokás zsidó testvéreinknél, amikor készülnek a Rosh Hashanára, akkor szlipótot szoktak tartani, azaz bűnbánati istentiszteletet, abból a megfontolásból, hogy az örökkévaló beburkolózott egy gyolcs ruhába, és átadta az ő népének a bűnbánati imákat, és ezeket el kell mondani. De ott rögtön fölhívják a figyelmet, hogy nem csak az imákat kell elmondani, hanem ha csak lehet, jóvá kell tenni mindazt, amit elkövettünk, nem lehet megúszni, bocsánat, ha kifejezésen ne értsük félre, csak egy imával. Itt ebben a gyülekezetben fordult elő, amikor édesapámat ide helyezték, akkor az elődje megkérte arra, hogy intézzen el egy ügyet. Már neki nem volt ideje erre. A második világháború alatt valaki egy zsidó családtól elvett egy szőnyeget, és hát nem bírta ennek a nyomorúságát hordozni. Arra nem volt ereje, hogy visszavigye a család leszármazottaihoz, vagy visszavigye a rabbihoz, de hát a kisebbik, vagy a kevésbé rossznak tűnő megoldást választotta, elhozta ide a gyülekezet lelkészéhez, és hát ő éppen költözött már, és amikor édesapámat ide helyezték, akkor rábízta ezt a feladatot. Aki elvitte a rabbihoz ezt a szőnyeget, és elmondta neki a történetet, amikor is azt mondta neki a rabbi, hogy nem fogadom el a szőnyeget, mert soha sem lesz meg a lélek gyógyulása, ha nem jön ide, és nem vallja be, hogy mit követett el. Azaz, mikor
a trikótban gondolkozol, a bűnbánatban, a bűnbánati könyörgésben és Isten tiszteletben, ne felejtsd el, hogy nem azért adta ezt az örökkévaló, hogy elmormolj egy imád, hanem ha lehet, tedd jóvá, mondd ki, kinek, aki ellen elkövetted. Más emberek, ez a következő csoport. Hát ez elég tág fogalom, de erről talán az juthat eszembe, vagy nekem legalábbis az jutott eszembe, hogy a társadalomban mennyi baj történik, amihez, vagy amelyhez van mondandója a hívő embernek. Olyan botor gondolat az, hogy a hívő embernek az a feladata, hogy a templomba üldögéljen. Ó, mennyi nyomorúság van a környezetekben, amiről tudnod kell, amiért szólnod kell, amiben talán csendesen, de ott kell lenned is közösséget vállalni azzal, akit az a bántalom ér. Most, amikor egy telepen elzárták a vizet, mennyi hang hallatszott, hogy máshol is spórolnak. Máshol is csinyán bánnak a vízzel. Vajon a mi fülünknek kedves volt ez? Vagy azt mondtuk, hogy nem érhet senkit hátrány származása miatt. Vajon Krisztusban, ismerjük ezt az igét, nincs többé zsidó vagy görög, vajon van magyar és cigány vagy zsidó, vagy egyek vagyunk? Hogyan is gondolkozunk mindenről a másik emberrel kapcsolatban, a társunkkal kapcsolatban? Vajon igen eljük, amikor valami probléma ér valakit származása miatt? Hát minek jön ide? Miért nem maradt otthon? Ó, mennyire igaznak tűnnek ezek az érvek, közben pedig, aki olvassa szorgalmasan a Szentírást, azt olvassa ki belőle, hogy Isten milyen fontos helyen beszél arról, hogy a jövevényt és az árvát ne nyomorgass, mert te is jövevény voltál, vagy te, aki megtértél, jövevény voltál, és árva voltál, hogy Krisztus szeretete és szerelme fel nem emelt. Amely régen beszélgettem egy önkormányzati vezetővel, aki sajnálkozott, ami egyházi ügyünk fölött, és azt mondta, hogy hát igen, mennyi baj történt az egyházak házatáján, és mennyi visszaélés történt, de hát azokkal, mint maguk, akik mennyi jó dolgot tesznek, hát milyen felháborító, hogy ez történt. És mondtam neki, hogy én nem tudok egy esetről se, amikor valaki visszajött volna azzal, hogy egyházként elismerték. Hát gyorsan kapcsolat, mert okos ember volt, hát mondta, hogy nem is az országra gondolt, hanem a világban mennyi visszaélés történik. Ó, milyen könnyen megesszük, bocsánat, a profán kifejezésért azt a propaganda szöveget, amit hallani szeretnénk, mert lehet, hogy nekünk valaki nem szimpatikus, mint egyházi formáció, ha már ennél a témánál vagyok, vagy nem értek vele egyet. De abból következik az, hogy őt hátrány érhet. Mert az rendjén van, hogyha engem hátrány ér, az mindennek a tetején, de ha mást, akkor megpróbálok találni benne valami fogást, vagy valami olyat, amit, de ráhúzhatom ennek az igazságát. Önmagadtól tudtál bocsánatot kérni, mennyi olyan dolgot követtél el, ami nem volt szép dolog, ami szégyelsz, amit másként kellett volna tenned, és vajon ez a szégyenkezés az önmagad felé történt megbocsátásig is eljut, vagy rendezed magaddal szemben mindaz, amit elkövettél, mert hisz ebből fakad a következő kérdés, amit Istennel szemben elkövettél. Mindig arra kell gondolnunk, hogy minden dolognak az alapozása a lényeg. Egy építkezésnél is, hogyha az alap nincs rendben, lehet arra a legmodernebb vagy legértékesebb anyagból összehordani valamiféle építményt, ha az alappal baj van, akkor sohasem lesz jó építmény, vagy gyönyörű építmény. Emberi kapcsolatainkban rend van, ott a bocsánatkérés, a rendelés területén minden rendben van, mert akkor lehet beszélni arról, hogy vajon Istennel kapcsolatban hogyan is állsz. Dávid azt tudja kimondani, hogy egyedül ellened védkeztem, Uram. Amikor az ifjúság vétkeiről gondolkodunk, akkor arról kell beszélnünk, hogy lelki értelemben vajon felnőttünk-e. Vajon lelki értelemben még mindig gyermekek vagyunk, vagy ahogyan Gábor testvér könyvének a címe a nagykorú tanítvány, eljutottunk-e a nagykorúságra, vagy még mindig ide-oda hány mindenféle kérdés és vitatkozás, valami probléma körüli rágódás, vagy pedig felnőttem ahhoz, hogy Isten ilyen kérdésekről tárgyaljon velem. Mert hisz nem lehet másképp értelmezni ezt a zsoltári gondolatot, ha az ifjúság vétkeiről beszélek, mert az csak az egyik aspektusa ennek a kérdésnek, hogy ifjúként mit követtem el. Vajon a lelki élet ifjú korából élet férfi korra jutottam-e? Vajon megértettem-e, hogy nem lehet egy helyben toporogni, nem lehet egy dolognál leragadni, hanem ahogy a nevelésben, az oktatásban minden életkornak megvan a maga tananyaga, úgy megvan az üzenete minden helyzetben, minden életkorban, minden iskolai osztályban a hívő életnek is. Nem kívánnék más önmaguknak, mint az, hogy jussunk el a hívő élet érettségére, az érettségére, kor állapotára, mert akkor el tudjuk mondani, hogy az ifjúságomnak vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg. Kegyelmet szerint emlékezzél meg a jóvoltodért, Uram.